Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében, Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban. Amen. Magasztaljuk testvéreim Úrunkat, énekeljük el első zsoltárunkat első verszakában. El helyünket, 225. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, így kezdődik a dicséret.
Thank you. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Megkérem a gyülekezetet, hogy most foglaljon helyet, és Rixer Viktóriát és Görbe Mártont pedig, hogy jöjjenek ide az Úrasztalához. Ez nem büntetés, amikor kiállunk az Úrasztalához, hanem egy igével szeretnék elbocsátani bennőtöket a konfirmációval kapcsolatban, a konfirmáció oktatással kapcsolatban. A Zsoltárok könyvében olvassuk ezt az igét: áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ti úgy vagytok itt a mi gyülekezetünkben, Viki és Marci, mint akik itt nőttetek fel. A gyermekkorotok óta a vasárnapi iskolának, gyermekisten tiszteleteknek a részesei vagytok, táborokban is találkoztunk. Sőt, egy-egy alkalommal, azt tudom, hogy iskolai hitoktatásban is, bár hitoktatótok, én magam nem voltam, adódott ez az iskolák különbözőségéből, meg abból, hogy azokban az iskolákban én nem tanítottam hitet. Mégis miért ezt az igét választottam? Azért, mert arra hívja fel a Zsoltárosa a figyelmünket, a figyelmeteket, hogy Isten sok jót tett az életetekben már. Nagyon sok jót. És az ember fiatalon is, nem csak idősként, hajlandó arra, hogy ezt elfelejtse. Hogy mennyi mindent kaptunk már ajándékba. Talán olyat is, amiért nem mi dolgoztunk meg, és talán olyat is kaptunk ajándékba, amiért nagyon sokat harcoltunk, nagyon sokat küzdöttünk. De ez ajándék marad. És ez az élő Istentől kaptátok meg. És arra bátorítunk bennetöket, ami gyülekezetünk közösségével együtt, a presbiterekkel együtt, szüleitekkel, nagyszüleitekkel együtt, hogyha nem szeretnétek elfelejteni azt az ajándékot, amit Isten adott nektek, akkor olvassátok a Szentírást. És ebben az igében arra figyelmezhetünk, hogy a legnagyobb ajándék mégiscsak Jézus Krisztus. És ő nem mese, hanem az élő valóság. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, odaadta, hadd mondjam most így, hogy ajándékba adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre az ajándékra mindig figyeljetek, és ezzel az ajándékkal naponta keressétek a kapcsolatot. Mert Jézus Krisztus nem egy könyv, de ebből a könyvből tud bennetöket megszólítani, és életetek minden területén megajándékozni. Hát azt kívánjuk szívünk teljességéből, hogy legyetek Jézus Krisztussal megajándékozott emberek. Ezért olvassátok a Szentírást. És hát akkor, ha ajándékról volt szó, akkor ajándékba adjuk nektek ezt a Bibliát is. Viki, szeretettel. Isten áldja meg. Márcia neki szeretettel. Biztos, hogy Márcia. Köszönöm, Márcia. Köszönöm. Kedves testvérek, Isten igéjéről, ajándékáról volt szó, hát akkor olvassuk mi is közösen Istenünk igéjét és ajándékát, úgy, amint azt írva találjuk János evangéliumában, az evangélium 20. részében, a 19-től a 23-ig terjedő versekben a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látták az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged. Dicsérünk, mert te az örök életnek a pártján állsz. És most is úgy hallottuk ígédet, hogy az élő Isten szava volt ez. Nem az elmúlásé, nem a halálé, hanem az élő Istené. Az öröktől fogva létezőjé és az örökké élőjé, akin nem lesz úrrá az elmúlás, nem lesz úrrá a betegség, nem lesz úrrá a fájdalom, nem lesz úrrá a halál. Aki elviselte a megaláztatást, elviselte a tövist, elviselte az ostorcsapást, elviselte a megvetést, a gyűlöletet, a számkivetettséget, aki elviseli most is a hontalanságot ebben a világban. Áldunk téged, Urunk, hogy így is, ezekkel a sebekkel szeretsz bennünket, és ma is megmutatod szeretetednek jeleit. Kérünk téged, Urunk, hogy szólj hozzánk a te igédben, hogy megértsünk valamit a te akaratodból, szándékodból. Jó volna, ha nem csak régi gondolatokat ismételnénk meg, hanem bele remegne és bele rendülne egész életünk abba, hogy veled találkozhatunk, hogy hallhatjuk a te szavadat. Kérünk, Urunk, küld szent lelkedet, hogy megértsük saját magunkban mindazt, ami bűn, és felismerjük a te akaratodat, megváltásodat. Küld szent lelkedet, legyen vigasztalásul, legyen bátorításul ezekben a napokban. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Énekeljük 42. zsoltárunk 7. verszakát. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliuma 20. részében, a 19. versben a következőképpen:
aznap, amikor beestenedett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban sokat lehettünk együtt, gondolva a reformációra, megemlékezve annak 500. évfordulójáról, részesei lehettünk egy nagyon szép központi alkalomnak és esti istentiszteletünknek. Majd este, ahogyan kattogtattam magam is a televíziót, ráismertem, többször láttam már a Luther című filmre, egy jó feldolgozás a Luther Márton életének. Nyilvánvalóan ez egy nagy közönségnek készült alkotás, nem lehet teológiailag minden tekintetben a legrészletesebb, de egy elkötelezett evangélikus rendező készítette, aki Dietrich Bonhoefferről is készített egy filmet. Ez az ő szolgálata volt tulajdonképpen évekkel, évtizedekkel ezelőtt az egyházunknak, a protestantizmusnak. És ebben a filmben, ha nem is ennél a képkockánál, de ez a képkocka újra és újra megragadja a figyelmemet, amikor Luther Márton megérkezik a választó fejedelemhez, Bölcs Frigyes választó fejedelemhez, aki mindvégig patrónusa volt az ifjú teológiai professzornak, tanárnak, aki megpróbálta a politikai útját, hátterét, biztonságát is megadni. No, szóval Luther megérkezik Bölcs Frigyeshez, és kezében van egy biblia, egy nagy biblia. Azt hiszem, ott talán úgy jelenik meg, hogy az új szövetség, de Luther lefordítja a teljes szentírást, és megjelenik, először találkozik Luther és a fejedelem, és elmondja a reformátor, hogy ezt a szentírást ajándékba hozta a fejedelemnek. És akkor ott megjelennek azok a nagyon komoly politikai kérdések, hogy de hát az anyanyelvre fordított szentírás, a német nyelvre fordított szentírás, mondja Bölcs Frigyes, hogy elszakít bennünket Rómától. Ha mi a saját nyelvünkön olvashatjuk a Bibliát, akkor ez különbözőséget jelent, majd ez fajta önállóságot, és ott megy a disputa kettő között, már rövidebb a filmkocka, mint amennyit magyarázom, már menne éppen Luther a kezével, a szentírással, megfordul a politikai disputa után, és egyszer csak azt lehet hallani, hogy mondd, kedves Márton, megkaphatnám-e az ajándékomat, amit hoztál? Megkaphatnám-e a Bibliát? Hát a politikát most már megbeszéltük, de hát azért, és ilyen reszkető kézzel, de avval a gyermeki kézzel, hogy az ajándékot szeretném átvenni, add már oda, ez van a képkockán, hadd olvassak bele, hadd legyen az enyém. Hadd olvassam én is az Isten igéjét. Hadd legyen személyes számomra a találkozás lehetősége. Miért hoztam ide ezt a képkockát? Azért, mert ilyen, bár a tegnapi nap, vagy a tegnapi napok, azok szép napok voltak, de én őszi időben olyan furcsán hallik számunkra a húsvéti történet. Mint hogyha már kívülről tudnánk minden egyes mozdulatát, minden egyes percét a húsvéti leírásnak. Ott van a szívünkben, ott cseng még a temető kertben Máriának a szava, Rabbúni, mesterem, aki felismeri, hogy nem a kertész az, aki megszólítja őt. Milyen szép történet. Aztán közvetlenül ezután még nem olvastuk fel, majd holnap olvassuk Tamásnak a története, aki valamiért elmarad a húsvéti eseményről, elmarad erről a megjelenésről, szeretné látni, szeretné tapintani Jézusnak a sebeit, szeretne bizonyosságra jutni. Szóval, amikor húsvéti történetet említünk, majdnem télen, késő ősszel, akkor érezzük, hogy valahogy nincs itt a helye. De vajon megdobogtatja a szívünket? Vajon van-e bennünk ugyanolyan vágy, ugyanolyan izgalom, mint amilyen izgalom volt képkockán a fejedelemben, hogy most Jézusról hallunk. Róla is, mint megfeszítettről és feltámadottról. Arról a Jézusról hallunk, aki a közepe ennek a világnak, aki a közepe annak a kis háznak, ahol megjelenik, aki közepe lehet a keresztény ember életének. Hallunk arról a Jézusról, akit a tanítványok korábban még a kereszten függni láttak. Hallunk arról a Jézusról, akinek utolsó szavát éppen János jegyzi le. Egyszer csak a zárt ajtók ellenére élőn, békességben megjelenik a középen. Mint hogyha azt mondaná ez az ige minden vasárnap, de a mai napon különösképpen, hogy jelen van Isten a mindennapokban. Hogy itt van Isten köztünk. Ez minden vasárnapnak az öröm üzenete. Mindig az a szó csúszik a nyelvemre, hogy ez minden vasárnapnak a titka, de ez nem titok, hanem öröm üzenet, hogy itt van Isten, itt van a feltámadott. Jöjjetek, lássátok meg. Nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztus eljön, megáll közöttünk. Békesség néktek. És Lajos bácsi mindig kérdezi az alkalmak előtt, hogy melyik igéről lesz szó, miről hallunk majd az Isten tiszteleten, ismer már annyira, hogy talán az ószövetségi napi ige, vagy éppen az újszövetségi napi ide, ige, ma így kérdezte, Ezékiel vagy János? Ezékiel vagy János? És akkor mondtam, hogy János. Már tudom, hogy a múlt héten Ezékiel próféta könyvét olvastuk. Miért választottam mégis János evangéliumát? Kedves testvérek, ennek egyszerű oka van. Azért választottam, mert ez a hét bennünket, protestánsokat, amikor elgondolkodtatott a múltunkról, talán egy pici beletekintést engedett a jövőbe is, mégiscsak egykor és ma, a reformáció idejében és a mai időkben is, minthogyha a halálról szólna. Minthogyha az elmúlásról szólna. Minthogyha ott lenne bennünk az a fajta belső vágy, az a fajta indítatás, hogy megemlékezzünk azokról is, akik elmentek közülünk. Mi nem szoktunk hozzájuk imádkozni, mi nem szoktunk velük már beszélgetni, lezárult az életüknek az a szakasza, amely szakasz itt a Földön megadta volna ezt a lehetőséget. És persze beszél az elhunytak kérdéséről a most 450 éves hitvallásunk is, hitvalló iratunk is, hogy mi protestáns keresztények illő és tisztességes módon temetjük el a szeretteinket, de minthogyha mégiscsak úgy tűnne, hogy a halálé az utolsó szó. Minthogyha a halál lezárna végérvényesen mindent. Kedves testvérek,
A húsvéti történet arról beszél, hogy a halál az csak bekeretezi a földi életünket. A szószoros értelemben. Bekeretezi, de nem ér vele véget az életünk. És éppen ezért fontos ezekben a napokban hallani a húsvéti történetet. Hallani a feltámadott Jézus Krisztusnak a szavát. Hallani az élő Urat. És őt hallani igazán. A tanítványok a Getsemáné kerti események óta először vannak együtt János írása szerint. És amit ott láttak, amit ott tapasztaltak, az számukra megrázkodtatás volt. Látták a fáklyák fényénél a mogorva arcokat, a kardokat, a botokat. Látták azokat, akik úgy jönnek Jézusra, mint valami rablóra és tolvajra. Látták a megkötözött és megkorbácsolt Jézust, a kezeit mosó Pilátust, hallották az ordítozó tömeget, és az elvégeztetettet. És amikor ezt az ember átéli, akkor ez sokkolja. Mert a halál az mégiscsak sokkol. És Lukács arról beszél, hogy nem is nagyon akarják elhinni, hogy Jézus élhet. Lukács evangéliumában a 24. részben azt olvassuk, hogy amikor Jézus megjelenik közöttük, azt hiszik, hogy szellemet láttak. Ilyen modern volna ez a kép. Még szellem is van benne. Annyira hatása alatt vannak a nagypénteki eseményeknek, hogy a húsvéti asszonyok által hozott hírt, örömhírt, hogy feltámad, hogy nincs ott, nem bírják elhinni. Minden gondolatuk, mintha a ma emberét idézné, minden gondolatuk a halál körül forog. Csak annyit bírnak felfogni, hogy nincs velük Jézus. És ráadásul bezárkóznak. Félnek. Az az utolsó tapasztalatuk, hogy ők is arra a sorsra jutnak, mint Jézus. És ez veszélyes, ez halálba viszi őket, talán menekülniük is kell. Kedves testvérek, olyan sokszor vagyunk mi is ilyenek, ilyen bezárkózó, menekülő keresztjének. Azért nem tudjuk elképzelni azt, hogy van holnap, vagy lesz holnap. Vagy hogy nem az elmúlási az utolsó szó ebben a világban. A mai ember félelme, ahogyan szoktam mondani, leginkább attól van, hogy nem fogja befejezni, nem fogja elvégezni azt a munkát, azt a szolgálatot, amelyet maga előtt kitűzött. Vagy nem éri el a maga álmait. A mai ember a befejezetlenségtől fél leginkább. Ettől rettegünk, ezért kúszunk, ezért mászunk, és ezért zárkózunk be. A mai ember legalább ilyen bezárkózó ember. Fél. Olyan furcsa volt a nyári időszakban egy nagyon rövid, de annál izgalmasabb, szép beszélgetésben volt részem itt Csobánkán, a posta előtt, amikor egy fiatal emberrel sikerült néhány szót váltani, és azt mondta, hogy milyen jó itt Csobánkán az élet, mondja, itt az emberek még beszélnek egymással, de ott, ahol ő él, ahol ő lakik most, Európa egyik másik városában, a nagyváros közelében, ott az emberek már bezárkóznak. Már nem beszélnek egymással. Annyira sem, mint itt Csobánkán. Pedig mi is ezt tapasztaljuk, mi is ettől félünk, hogy az emberi életek csak magukba forduló életek lesznek. És amikor az ember fél, akkor elveszíti a mértékét, és elveszíti a józan ítélő képességét is. Hát, testvérek, ezért fontos az, hogy lássuk ennek az igének az örömüzenetét is. Mert amikor megjelenik Jézus egy embernek az életében, megjelenik Jézus egy tanítványi seregnek az életében, akkor ők megőrülnek. Tele lesz a szívük megmagyarázhatatlan örömmel. Milyen szép út lenne a ma emberének is, hogyha befejezetlenségtől való félelemtől eljutna az örömig. A Krisztusban megnyert örömig, hogy nem csak keserűség ez a világ, nem csak nyomorúság, nem csak fájdalom, nem csak küzdelem, hanem van benne öröm. Az Isten szerint való öröm. A szabadságnak az öröme. A félelemektől való mentességnek az öröme. Hogy az életem teljes egészében, testestől, lelkestől nem az én kezemben van, hanem azért megváltó Uramnak a kezében van. Milyen jó volna, hogyha a remegéstől, a bizonytalanságtól, a jövőkép nélküliségtől, a kiszolgáltatottságtól eljutnánk Jézusig. És hogy ezt megismerni az egyes ember is, ki a maga otthonában, a maga személyes életében, és egy gyülekezet is. Tudjátok, testvérek, azért az egy mérőfok, egyfajta lakmusz papírja a személyes életünknek, a személyes hitünknek, a gyülekezetünknek, hogy félelmek uralják az életét, vagy pedig öröm. Mert nagyon kemény kimondani, de hogyha nincsen öröm az életünkben, az azt jelenti, hogy nem volt húsvét az életünkben. Az azt jelenti, hogy nem volt az élő Istennel való találkozás az életünkben. Én nem azt mondom, hogy mindig örvendezünk, és nem látjuk ennek a világnak a szomorú arcát és komorságát, de hogyha nincsen öröm az életünkben, nincsen valami fajta olyan bizonyosság az életünkben, hogy nem ez az utolsó szó, akkor nincs húsvét sem. Az első keresztény gyülekezetek éppen ezért tették. Ez egy döntés volt. Így vagy úgy, de úgy döntöttek, hogy a hét első napjára, azaz a mai vasárnapunkra teszik az Isten tiszteletüket. Szakítottak az ószövetségi hagyományon, mondjuk ki, ők nem a szombatot ünnepelték nyugalom napjának, hanem Krisztus feltámadásának napját, a hét első napját, ez pedig a vasárnap volt. Megfordult az idő kereke, most talán úgy éljük a mindennapjainkat, hogy a hét utolsó napja. Pedig vannak olyan naptárak, amelyek nagyon szépen jelzik azt, hogy tulajdonképpen nem vasárnappal zárul egy hét, hanem vasárnappal kezdődik egy hét. Hogy az Isten házából megyünk örvendezni, dolgozni, munkálkodni a hétköznapokba, és nem az Isten házában töltődünk fel egy roskasztó hét után, hanem innen indulunk erővel, örömmel, félelmeinkből a Krisztussal való találkozásig. És egészen bizonyos az is, hogy Jézus szeretné önmagát bemutatni egy-egy Isten tiszteleten. Szeretné megmutatni azt, hogy miért is jött erre a világra. Szeretné elmondani azt, hogy miért volt az ő szenvedése és az ő halála. Mire volt jó az a procedúra, amin ő átesett, amin a mai napig csóválják a fejüket az emberek. És a mai napig nem értjük azt, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Jézus azt mondja ezeknek a tanítványoknak, ne takarjátok el a szemeteket. Nem jó dolog az, hogyha valaki nem akar tudni Jézus keresztjéről, hanem értsétek meg, hogy mi történik. Nézzétek a sebeimet, tapintsátok meg, lássátok, mindez megtörtént, és nem valaki mással történt meg, hanem az Isten fiával történt meg. Azt mondja Jézus, hogy ezek az én személyiségemnek és személyemnek az azonosságát mutatják be. Nem zárkózom el előletek, hanem itt vagyok. Tudjátok miért? Azért, mert a hitnek kell, hogy legyen valami tapasztalati oldala is. Amikor személyesen mondunk valamit az élő Úrról. Amikor azt tudjuk mondani, hogy Jézussal itt és itt, ezen a ponton azonosultam. Ez volt az, amiben megértettem őt. Ez az én konfirmációm. Ez az én hitvallásom vele kapcsolatban. Testvérek, van-e ilyen személyes bizonyosságunk? Ha valaki megkérdez téged, hogy miért jársz az imaházba vasárnapról vasárnapra, hétről hétre, mi a jó ott? Abszolút nem korszerű az, ami itt történik. Hát gondoljátok végig, nem korszerű, ami itt történik. Énekünk 16. századi énekeket, gyönyörűek, én is szeretem őket, nem cserélném el őket semmivel. Bevallom őszintén. Énekünk lelki énekeket. Aztán imádkozunk, olvasunk Isten igéjéből. Valaki azt mondja, hát egy 2000 éves szöveget olvastuk, miért nem valami modernet? Aztán az történik, abszolút nem korszerű, hogy egy férfi vagy egy nő, akit Isten meggyőz egy hét alatt, hogy fölálljon egy szószékre, vagy kiálljon az úrasztalához, már több mint 25 perce beszél. Ennyit ülni, ennyi beszédet hallgatni, ez abszolút nem korszerű. De kellene két darab televízió, de még mellénk néhány kép, néhány bejátszás, néhány videoblokk, és egyéb, ez sokkal korszerűbb lenne. Miért vagyunk itt? Azért, mert Jézus számunkra nem egy ügy, hanem a személyes találkozás lehetősége, tapasztalat, hogy ő él, hogy ő uralkodik, hogy ő megváltott. Hogy eggyé lettem, mondja Pál, Jézussal az ő halálában, és egyé lehetek az ő feltámadásában, és Rómaiakhoz írott levél 6. rész 5. versében mondja ezt Pál. Vele együtt szenvedtem és meghaltam, és vele együtt feltámadtam. Kedves testvérek, ezért vagyunk együtt. És persze azt is elmondja az az ige, hogyha egyet még fordítunk ezen a keréken, hogy Jézus, aki megmutatja önmagát, ő már egészen más testet hordoz, mint amit hordozott földi életében. Nem tudunk más szót erre, csak azt, amit a Szentírás mond, hogy a megdicsőülésnek a testét. Nem tudjuk, hogy milyen ez. Azt tudjuk, hogy egészen más volt, mint mondjuk Jairus lányái, vagy Lázári, akik ugyancsak feltámadtak a halálból, de ők e testi életbe támadtak föl. A feltámadott Jézus Krisztusnak a teste, az valóban egy titokzatosság számunkra, de ígéret is számunkra. Pál apostolt is kérdezi éppen a korintusi gyülekezet erről, hogy hát de minémű testtel támadnak majd fel a halottak? Hogyan jönnek ki a sírból? És akkor Pál sem tud mást mondani, csak azt, hogy olyan ezt tudjátok, mondja, mint amikor a magvető elveti a magot, aztán ki kell belőle,
a búza vagy más egyéb. Így lesz, azt mondja, a halottak feltámadása is. Ami romlandó, ami rajtunk van és romlandó, az megy a romlásba. És a pedig romolhatatlan érték lesz, az lesz a feltámadott testünk. Olyan lesz ez a test, azt mondja, mint Krisztusé. Nincsen alávetve a halandóságnak, szenvedésnek és nyomorúságnak. De hát akkor ez az utolsó kérdésünk. Akkor miért maradnak rajta sebek? Hát hogyha nincs alávetve a múlandóságnak, nyomorúságnak, akkor miért van Jézuson seb? Miért nem egy szép férfi állott előttük, minden fájdalomtól, minden gyötrelemtől és minden hektől leginkább mentesen? Miért nem tűnnek el ezek a sebek? Azért, kedves testvérek, mondja az írás, mert ezek Jézus Krisztusra utalnak. Ezek a sebek Jézusra beszélnek úgy is, mint amelyben békességet szerzett nekünk. Jézus sebei már nem a fájdalomról szólnak, hanem a békességről. És hogyha igaz, hogy mi mai bűneinkkel nap mint nap újra megfeszítjük Krisztust, akkor az is igaz, hogy Jézus sebei hirdetik számunkra ma is a bűnbocsánatot. Hát legyen ez a mi vigaszunk ezekben a napokban. Legyen ez a mi bátorításunk, hogy tudjunk előre tekinteni, hogy félelmeinkből, rettegéseinkből ott legyen az Isten tapasztalása a hétköznapokban, és hogy ez békességet adjon nekünk, holnap is és holnap után is, hogy Isten békességével kezdjük meg hetünket. Amen. Válaszoljunk fennállva Urunk igéjére. Énekeljük testvérek 347. dicséretünket, harmadik versszakában. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg neked, hogy te lehetőséget adtál nekünk ebben az esztendőben újra és újra vasárnapról vasárnapra hallani a te szavadat, igédet. Köszönjük, hogy így kezdődhetett el minden hetünk. Hálásak vagyunk, Urunk, minden ajándékodért is, amelyel személyesen meggazdagítottál bennünket, vagy ahogyan a mi gyülekezetünket megáldottad. Köszönjük neked ebben az esztendőben azt az örökséget, amelyet a reformátoroktól, hitvalló őseinktől kaphattunk, és köszönjük neked, Urunk, hogy rámerted bízni a mi kezünkre is. Bocsáss meg, hogyha valamit tönkretettünk belőle, és hálásan köszönjük, hogyha hűségesek maradhattunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, az ő szavához, igéjéhez. A mai vasárnapon, Urunk, megköszönjük mindazt a jót, amit velünk közöltél, ahogyan megszabadítasz a mi félelemeinkből, aggódásainkból, nyomorúságunkból, és szeretnél elvezetni bennünket az örömteljes életre. Kérünk, Urunk, fogadd el hálaáldozatunkat, melyet elhelyeztünk az Úr asztalára. Szeretnénk megköszönni a jót. Megfizetni nem tudjuk és nem is akarjuk. Szó sincs arról, hogy valamit megvennénk, hogy így lenne nekünk békességünk vagy üdvösségünk, hanem hogy hálásak vagyunk mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogy ma is vannak, akik szolgálói egy-egy közösségnek, egy-egy gyülekezetnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy feladatul adtad, hogy a jó hírt, az örömhírt elmondjuk gyermekeinknek, de elmondjuk Csobánka lakóinak is. Így kérünk téged, hogy majd készíts bennünket ennek a hónapnak a végén az evangelizációs estékre. Adj, Urunk, vágyat a mi szívünkbe is, és sokak szívébe, hogy hallják a te igédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a gyászolókért. Megköszönjük neked gyermekeink néhány napos pihenését. Uram, engedd meg, hogy én magam pedig családommal együtt megköszönjem neked azokat az éveket, több mint egy évtizedet, amelyet nekünk adtál ebben a közösségben, gyülekezetben. Hálásak vagyunk érte neked. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Múlt hét vasárnapi persely pénzünkkel a Nyíregyháza örökös földi református templom építését támogathattuk, 33 ezer forint adományt tudtunk eljuttatni testvéreinkhez. Kedves testvérek, a mai alkalommal tartjuk gyülekezetünk hálaadó vasárnapját, melyben megköszönhetjük Urunknak mindazt az adományt, amit tőle kaptunk ebben az esztendőben. November 18-án 16 órától jótékonysági hangversenyt tartunk templomunkban, alkalmunkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Október 5-én adta vissza lelkét teremtőjének Kővári Anita testvérünk, temetése a jövő héten november 9-én 10 órakor lesz az óbudai temetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn babamama kör lesz Pomázon, témája: imádkozik a család, imádkozik a család. Hitre nevelés vagy példamutatás. 17 órakor imaórák lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor női, férfi bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 19 órától ifjúsági alkalmunk lesz Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Ruf Natália reményt. Fél 4-től jövő héten vasárnap kreatív gyermekdélután lesz, Noé történetek köré épül majd minden, szivárványkest és bárka és állatok készítése, a szülők alkalmán pedig változásról lesz szó, szeretetben való változás. Jövő héten vasárnap 18 órától presbiteri gyűlést is tartunk majd. Hónapról hónapra kérjük Éva nénit, hogy szóljon néhány szót gyülekezetünk gazdálkodásáról, tegye meg most is, szeretettel fogadjuk.
Isten iránti hála van a szívemben azért, hogy megint megtapasztalhatjuk ebben a hónapban is, illetve októberben az ő szeretetét, hogy ellátott minket. Egyház fenntartói járulékot fizettek be a testvérek, 190 ezer forintot, adományként 120 ezer forintot, és a persely pénz 134.300 forint volt. Isteni a dicsőség.
Köszönjük szépen! Testvérek, megköszönve Úrunknak Isten tiszteletünket, 421. énekünk első versszakát énekeljük. Tudom, az én megváltóm él. Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!